reggeli személy.
Lengyel László közgazdászpolitológus van, szervusz, jó reggelt.
Jó reggelt kívánok.
Velünk, nem fejeztem, de azon bocsánat. Hát igen, az eljövendő évről fogunk beszélni. Inotai András volt néhány napja itt, és ő azt mondta, hogy 2025 szerinte, tehát ő a világgazdaságról, meg a világpolitikáról is beszél, de hát értette ezt Európára, meg ránk is. Ez egy ilyen fordító év, hogy itt valami történni fog ez alatt a 12 hónap alatt, ami sokkal inkább meghatározza az eljövendő korszakot, mint azok az évek, amik hogy elébe futottak 2025-nek, és előkészítették azt, hogy itt valami nagy változásra lehet számítani. A magyar belpolitikára nem tudom, mennyire igaz ez, ez biztos, hogy egy évvel ezelőtt a politika visszatért Magyarországra. Tehát volt miről beszélni, volt mire gondolni, volt miben hinni, vagy van miben hinni, bocsánat, miért beszélek múlt időben. És hát gyakorlatilag a viták azóta is arról folynak, hogy ami létrejött, egy olyan erő, ami egy pillanat alatt jött létre, és nyilván azért, mert már régóta készülődött, csak várta arra, hogy legyen egy vezetője, akit megnevezhet, akire azt mondja, hogy ő az enyém, hogy ez az erő mire képes, és hogy meddig tartható együtt, és hogy igazából az, amivel szembenéz a Orbán rezsim, az mennyire változtatható meg, mennyire dönthető meg egy választáson, és mennyire dönthető meg egy választás után, mert ugye az a nagyobb kérdés talán. És hát ezek olyan kérdések, amikre nincsen válasz, de amikkel szembe kell nézni. Hogy gondolod?
Hát először is amivel befejezted nevezetesen, hogy ezekre a kérdésekre nincsen válasz, azt megerősítem. Tehát ha valami a 2025-ös évet jellemezni fogja, az a bizonytalanság. Tehát a kiszámíthatatlan, bizonytalan év. Ez elsősorban egyébként a nemzetközi állapotok teljes bizonytalanságából adódik, hiszen végül is itt egy olyan amerikai elnököt választottak, akinek a fő tulajdonsága tökéletesen kiszámíthatatlan, és ez nem csak azért van, mert ő maga ezt játsza, hanem ő se tudja, hogy mit fog csinálni reggel, hogy délben az ellenkezőjét. Tehát az pedig, hogy a világhatalom legnagyobb ereje így viselkedik, az nyilvánvaló, hogy rángatni fogja a világot. Nem csak gazdaságilag, hanem politikailag és katonailag is. És ez nyilván, hogy befolyásolni fogja Magyarországot, főleg akkor, ha tetejébe ez a hatalom még ennek a teljesen kiszámíthatatlan elnöknek a barátjaként próbálja magát azonosítani, és ennek a rángásaival fog majd együtt mozogni. Ami a belpolitikát illeti, azért is bizonytalan, mert ha egy évvel ezelőtt megkérdezett, hogy mi lesz itt 24-ben, akkor nem volt előttem, hogy megérkezik egy Magyar Péter váratlanul és hirtelen följut egy legalább a Fidesz súlyáig, vagy talán azt meghaladó ellenzéki erő élére. Ezt szerintem senki nem számolta. Tehát ez egy valódi, igazi véletlen volt. Magyar Péter se számolt vele, azt gondolom. Itt amivel számolni lehetett, és én ezt egy évvel ezelőtt is mondtam volna, hogy létezik ellenzéki erő, amely legalább akkora, mint a Fideszé. Csak nem volt vezetője, nem volt programja, nem volt igazi képviselete. Most az az érdekes, hogy talán most van vezetője, ebben egy kicsit azért továbbra is bizonytalan vagyok, hogy Magyar Péter vezeti ezt a hatalmas tábort, amit összegyűjtött. Szerintem a tábor magát vezeti, ha egyáltalán vezeti valaki, és annak csak egyfajta képviselője vagy arca Magyar Péter. De programja továbbra sincsen, és még mindig nem egy pártszerű képződmény, ami itt előáll. Ami biztos, és akkor ez a más kérdéseitekhez tartozik, hogy ez a rendszer megdönthető-e, átalakítható-e választások útján, azt kell mondanom, hogy ez egy nagy vita köztünk is, tehát az elemzők nagyon megoszlanak. Én azok közé tartozom, akik azt hiszik, hogy igenis megváltoztatható választási úton. Tehát mindent meg fog tenni a Fidesz, eddig is mindent megtett, hogy megakadályozza a választásos úton való győzelmét az ellenzéknek, de egyre nehezebb lesz olyasmiket kitalálni, amelyek még beleilleszkedve, tehát ha bennmaradunk az Európai Unióba, beleilleszkedve az európai normáknak legalább egy alacsony szintjére, minimum szintjére, hogy azon egy ellenzék ne tudna győzedelmeskedni. Én például már az önkormányzati választásokon, már a 19-esen is komoly csapás érte a Fideszt. Én azt gondolom, hogy a tavalyi választáson is egy nagyon komoly csapás érte, és csak azon múlt. Tehát ha például a Tisza párt már akkor olyan szervezettségi szinten lett volna, valószínűleg sokkal súlyosabb vereség éri. Tehát itt valóságos vereség néz ki a Fidesznek, ha minden így megy tovább. Az idő az biztos, és akkor ennyiben most megint egy bizonytalan, de létező jóslatom, hogy a 25-ös és 26-os év az ellenzéknek dolgozik, és nem a hatalomnak. Ez látszik. Tehát az egész trend nem arról szól, hogy a Fidesz átmenetileg elvesztette a befolyását, és most mindjárt visszajön. Itt most az látszik, hogy a Fidesz folyamatosan lépésről lépésre elveszti a befolyását a választók fölött.
Na de az a döntés, mert ez látszik már, hogy döntés, hogy nem mennek bele egy előrehozott választásba, az nem csak azért született meg, hogy nehogy már a Magyar Péternek igaza legyen, és ugye erre vonatra most fölült a DK is, amiben ugye komolyan nem hihetnek, hogy Orbán nélkül előrehozott választások lesznek, tehát ez másról szól. De hogy nem akarnak Orbánék előrehozott választást, ez azt mutatja, hogy talán arra számítanak, hogy kifárad ez a tömeg. Kifárad program nélkül, kifárad amiatt is, hogy csupán egyetlen egy embert lát maga előtt, bár lehet, hogy ez egy nagy vonzerő. Ugye egy hősünk van, egy ember a Vadnyugaton, aki oda megy és szembe tud szállni a többiekkel, és elintézi az összes elszámolni valónkat a többiekkel. De egybetartani ezt a nagyon különféle társaságot, ez nagy művészet lenne.
Igen, azt gondolom, hogy de megint csak úgy látom, hogy kifáradhat Magyar Péter. Vagyis ez az egy hős, ez akinek most minden irányban kell lőnie, és ki kell találnia például azt, hogy előrehozott választások, amit én eleve csak egy kitalációnak tekintettem, tehát arra, hogy be kell tölteni azt az űrt, ami, hogy nincs párt, nincs program, nincs...
Tehát fogjon tematizálni kéne. Hát,
ez mondjuk akkor két hétre témát ad. Ugyanannyira nem sokat ér, mint amikor a kegyelmi ügy kapcsán egyszer csak kitalálta emlékeim szerint a DK azt, hogy legyen közvetlen elnökválasztás, aminek őszintén szóval nem sok értelmese volt, hogy kitalálták, és utána ez is két hétig tartott legfőjebb, hogy ezen valaki vitatkozott, mint hogy az is egy néhány napos újdonság, hogy mondjon le a köztársasági elnök, akiről egyébként éppen Magyar Péter jelenti ki, hogy senki se tudja, hogy kicsoda. Tehát, hogy miért lenne érdekes, ha ő most hirtelen lemond, jelentéktelen szereplő. Nem, ezek itt most időhúzó tényezők, de a társadalomban való kifáradás azt jóval kevésbé hiszem. Tehát, hogy egymást szervezi most a Tisza köröknek a csapata. Tehát nem Magyar Péter szervezi őket. Sőt, azt kell mondanom, hogy szinte semmiféle felső szervezés nem látszik. Nincsenek fölülről kialakított pár struktúrák, vagy mozgalmi struktúrák, akik megmondanák, hogy na akkor te Veszprémben vagy Nyíklátházán ezen az alapon szervezd meg a Tiszakört. Nem. Ezek a Tisza-szigetek maguktól alakulnak, és nagyrészt egyébként helyi ügyekre, amelyek aztán kitekintenek a országosra, és akkor összejönnek a többiekkel. Ez nem fog kifáradni. Ez lehet, hogy nem Tiszaként fogja végül elmosni a Fideszt, de az biztos, hogy a társadalomban komoly ellenzéki felbuzdulás van, és ez nem csökkenni fog, mert a gazdasági helyzet nem javul, mert a társadalmi helyzet nem javul, mert a politikai helyzet nem javul, és az erkölcsi helyzet, amely szintén kikezdte a Fideszt, ez nem javul. Ezek mind romlani fognak. Na most az egy másik kérdés, hogy nagyon jó volna, hogyha volna már egy valódi olyan mozgalom, amely összehozná ezt a kört, amely valódi hálózatot teremtene. Én ezért gondoltam például azt, hogy de hát itt vannak a városok vezetői. Hát itt vannak a polgármesterek, akiket most választottak meg. Ezeknek az összefogásával mindenképpen százezrek mozdulnának meg egy azonos irányba. A tetejében ezeknek mind programjuk is volt. Tehát nem a semmire nyertek. Többé-kevésbé kormányoztak is már. Na most ezt, hogy nem csinálják, ebbe az is benne van, hogy például elfoglalja előlük a helyet az egy hősös megoldás. Én azt is el tudom képzelni, hogy ez a hős végül kitalálja, hogy be kell vonulnia a városok védelme alá, mert valójában erre nagy szükség volna, hogy ezek a várak, amelyek külön-külön állnak, Budapest például egy óriási erőd, és nem tudják használni. És hát most nem mondom el a többi részletet. Tehát ebből a szempontból Orbán Viktor sok jóra nem számíthat, mert én nem látom azt a korábban létező atomfegyvert, amely elsősorban abban állt, hogy kitalált valami olyasmit, mondjuk például adott esetben a békét, ami meghozta neki a kétharmadot, és hát volt egy komoly, nagyjából 2000 milliárdos elosztani való pénze. Na most ez nincsen meg, és nincsen ez, legalábbis én nem látom, hogy honnan fogja elővenni.
Én is ezt kérdeztem meg több pénzügyi szakembertől, és azt mondták, hogy akkor szerez. Szerezni lehet. Tehát a pénz ott van a világban, nem is olyan rettenetesen drága, persze kivéve, hogy nem a kínaiaktól vesszük föl, mert onnan minden rettenetesen drága. De igazából Orbán bármikor tud szerezni annyi pénzt, hogy megint belefolytsa a magyar társadalmat a pénzesőbe, magyarán megvegye. És hát az a kérdés, hogy a magyar társadalom mennyire különbözik a 2021-22-es magyar társadalomtól a mai, az belefolytható volt. A mai nem tudom, hogy mennyire gondolják azt, hogy oké, eltesszük a pénzt, és szavazunk majd a szívünk szerint.
Az az igazság, hogy itt ebben az egyik, ami nagyon komolyan érinti az Orbán rendszert, hogy 22-23-ban hihetetlen inflációs robbanás volt az, ami pillanatok alatt a korábbi pénzt egyrészt elvitte, tehát amit ráömlesztett a társadalomra, másrészt úgy gondolom, hogy egy óriási inflációs sokkot váltott ki, amit sokan azt gondolták, beleértve engem is, hogy ez azonnal megjelenik. Nem lehet kibírni egy ilyen hihetetlen tényleg. Most nem az az érdekes, hogy Európa legmagasabb inflációját produkáltuk, hanem elképesztő inflációs sokkot produkált a magyar gazdaság, és ez a rendszer, és nem tört ki semmiféle lázadás, nem történt semmi. Igen, ez így van, de a társadalom ezt hosszú távon nagyon megjegyezte. És egyébként bármilyen furcsa, itt megint ilyenekből a Trump győzelemből indulok ki. A Bideni infláció, ami egyébként jóval alacsonyabb volt, mint a magyar, a Bideni infláció végül is Biden-Harris párost a pokorra vitte. Mert minden elemző szerint az infláció sokja volt az, ami az amerikai választókból kiváltotta, hogy jöjjön vissza Trump. Ami valljuk meg, hogy azt jelenti, hogy hosszú távon a társadalom megjegyzi, és úgy megy be a boltba, hogy állandóan nézi az árakat, úgy áll oda az autójával a benzinkúthoz, hogy állandóan nézi a benzin árának az ingadozását, hát most nincs benne az inflációban a lakásárak pokoli emelkedése. De hát ettől, hogy nem számolják bele, ettől ez még infláció, és pokoli emelkedése volt a lakásáraknak. Na most ez, hogy hirtelen ott áll a megélhetési költségeivel, és miközben azt hazudozzák, hogy semmi probléma, De ő lehetséges, hogy azt mondják neki, és én láttam, hogy kétségbe esetten próbálták az amerikai liberálisok Krugmantól kezdve mondani, de hát ez nem az, az infláció. Az amerikai választó azt kérdezte, mennyi az egy gallon benzin? Azt mondd meg! És az duplája, mint amikor, na most itt odamész a benzinkúthoz. Mi ez? Na most ezt nem lehet, ez eltagadhatatlan. Nem is tudod visszafelé megváltoztatni. Ez az egyik nagy tény. Itt most kimaradt körülbelül 2-3 olyan év, az emberek tudatában ez döntő, amikor téged nagyon megütöttek. És én tudom, hogy ezt ráfogták Brüsszelre, ráfogták a háborúra, mindenre ráfogták. Ettől még ez... Újra meg újra kérdés, mikor tér vissza az infláció? Tehát egy rettegés van a társadalomban, bármelyik pillanatban az bemegyek, reggel fölkelek, és Jézus Mária, mennyibe fog kerülni ma a kenyér?
Ezt mivel köti össze? Azzal, amit a kormány mondta, hogy háború van, meg Brüsszel van, vagy pedig a kormánnyal köti össze?
Az az igazság, hogy most már egy kicsit régen van a háború. Tehát most azt is mondhatnám, old meg. Tehát az az egyszerű kérdés, jó, rendben van, háború van. De miért nem oldod meg? Hát ez nem egy olyan kérdés, hogy hát akkor a világban háború van, akkor mi nekünk kötelezően inflációnak kell lenni, nem? Akkor old meg. És leszel szíves, kedves rendszer megoldani, hogy ne kelljen állandóan ettől rettegnünk. Te a biztonságot ígérted. Ha te a biztonságot ígéred, akkor leszel szíves megoldani. És mivel a tetejében nem csak a Magyar Péter oldalán van egy személyes vállalkozás, a másik oldalon Orbán Viktor teljesen egy személyes vállalkozás, neki kell megoldani mindent, tehát senki se Nagy Mártontól vár, őtőle semmit nem várnak, őtőle azt várják, hogy ugyanolyan fecsegéseket adjon elő, mint bárki más. De ez, hogy Orbán Viktor megígéri pénteken, hogy semmi baj, minden rendben lesz, hát ilyen nincs rendben. A rendszer nincs rendezett állapotban, kaotikus állapotban van. Most nem csak az, hogy folyamatosan nem igazak a számok, ami egyébként nagyon kellemetlen azért egy idő után. Hát 2 év után nincs érdemi növekedés. Ezt azért nehéz előadni, hogy akkor jövőre viszont varázsos növekedés lesz, illetve most bocsánat, idén. Hát ilyen nincs. Tehát én szerintem elvesztette a rendszer a legfontosabb elemét, ezt a biztonságot, ami egyébként pontosan a munkanélküliséggel szemben, az inflációval szemben, egyébként a közbiztonság kapcsán, a migránsokkal szemben, tehát azokat a biztonsági tényezőket kellene mondani, hogy itt nem lesznek pedofilok. Na most fel tudom sorolni, ezt mind mondják, és akkor egyszer csak kiderül, ho-ho, hát ez itt most micsoda? Na most ebből a szempontból persze, akikről most beszélünk, ezek már az Orbán Viktor szavazói, mert az ellenzéki szavazók, például budapestiek, a nagyvárosiak, azok nagyjából 2019 óta tudják, hogy ez a dolog nem működik. Tehát az a középosztály, amely lényegében az a furcsa, hogy amely nem is annyira érintett az előbb említett inflációtól, az sokkal dühösebb, mint azok a szerencsétlen nyomorultak, akiket az infláció a szószoros értelmében a padlóra vitt.
De most, amit mondasz, az azt jelenti tehát, hogy ezt a mostani társadalmat, ezt a nagyon inkékony helyzetben levő, földult, gyanakvó, nem bízó társadalmat már nem ugyanúgy érinteni a pénzeső, mint 21-22-ben?
De az a kérdés, hogy és itt egy valódi kérdés, elhiszi-e, hogy ez a pénzeső, ez megmarad valóban a zsebébe?
Mert a másik a tarat, azt tud, látta, hogy elinflálta a kormány.
Úgy van. Tehát az egy kellemetlen kérdés, hogy és akkor 2 hónap múlva is így lesz ez? Hát ugye ez egy elég közeli gyakorlati tapasztalat. Tehát ha 30 évvel ezelőtt, ezek azok a hivatkozások, Gyurcsány Ferenc bezzeg miket művelt. Na de hol van már a Gyurcsány Ferenc? Tehát ebből a szempontból
az egyik... Már egy Adenauer, ugye?
Hát ehhez képest igen, már a dolog viccesig kezd válni, de valljuk be, hogy ez már nem előadható. Viszont az, hogy most volt nem régen az infláció, tehát hogy az osztogatásra azonnal infláció jön, ezt szinte azt kell mondanom, hogy evidenciává vált. A másik egyébként, és ez az igazi kérdés, rendben van, nem inflálod el. Bár nem tudom, hogy akkor mit csinálsz, mert akkor egy súlyos megszorítással mégiscsak szembe kell nézned más eszközökkel, tehát mindenképpen meg kell szorítanod utána. Jó, de ha tételezzük föl, akkor az a kérdés, hogyan folytatod? Mert ugyanis az a gond, hogyha te felemelted ilyen szintig a jövedelmeket, akkor ezt folytatásban is tartanod kéne. Na most nem tudod folytatni. Tulajdonképpen igazán Magyar Péternek két átütő üzenete van. Az egyik, hogy ezeket a tolvajokat, akiket egyébként én jól ismerek, meg közülük jöttem, ezeket a tolvajokat el fogjuk kapni, és meg fogjuk büntetni. Még nem tudjuk hogyan, de ezt meg fogjuk csinálni. Kettő, hogy hozom az európai pénzt. Na most ez egy valódi ígéret, ezt egyébként Orbán Viktor pontosan nem tudja megígérni. Az, hogy hozom a kínai vagy az orosz pénzt, ezt ki sem meri mondani igazán, mert azért ezt felfogta, hogy ez nem működik a magyar társadalomban. Magyarán nincs plusz pénzre semmiféle perspektíva. Na most Magyar Péter, te, és a választóit az vezérli, ha engem választotok, ha az ellenzéket választjátok, Európából lesz pénz, nem is kevés, és azt nem fogom ellopni, ha nem rátok költöm. Na most ez egy, ha elhiszik neki, és azt kell mondanom, hogy ez nem hiteltelen, akkor ez egy valódi üzenet. Ilyen típusú üzenete nem lehetett még 22-ben senkinek. Tehát ez az az új üzenet, és a tetejében látjuk magunk előtt, hogy tényleg Lengyelország megkapta a pénzt, tehát tetejében nagy valószínűség szerint a választási kampányba ide fog jönni, mondjuk Manfred Weber Magyar Péter mellett, és ezt így arcba megígéri. Na most ez egy, újra mondom, amikor te elveszted az egyik ágon több száz milliárdot, amit éppen most vesztettél el, mert nem jött be európai pénz, és a másikon pedig van egy ígéret, de viszont én meg fogom hozni, akkor ez, hát lássuk be, hogy a magyar társadalom az anyagiak szempontjából realista. Tehát ezt realista módon fogja föl. Tőle származik pénz, kérdezi Orbán Viktort. Jönni fog itt pénz? Nem fog jönni.
Beszéltünk arról, hogy nyilvánvalóan volt, és számomra legalábbis nagyon váratlan helyeken volt várakozás, tehát például a kis településeken, a kisvárosokban, ítélve abból, ahogy magyar ugye elment a platós föllépésekre, és ott a ottani lakosságarányhoz képest nagyon sokan jelentek meg az ő gyűléseim. Tehát, hogy volt egy várakozás, vártak valakire, akiben magukra ismerhetnek. Hogy ez tulajdonképpen a úgynevezett U-ellenzéknek a drámája-e, hogy ez nem vele történt, meg nem ő kapta meg ezt a történelmi pillanatot, nem neki fújt a szél, vagy pedig ez az ellenzék, ez nem is kaphatta volna meg ezt a pillanatot, tehát gyakorlatilag ki volt zárva, hogy azon a szerepen túl, hogy ilyen, hát, hogy mondjam, csak komolyan fotel ellenzéként viselkedjenek, hogy nem megyek dolgozni, fölveszem az egyre emelkedő képviselői fizetést, kicsit elmondom délután, hogy mennyire utálom a rendszert, tehát hazamegyek, és akkor a férjemnek kirakom a leves meg a főzeléket, és akkor élünk. Tehát, hogy az ellenzéki lét az nem jár semmi mással, mint azzal, hogy bemegyek dolgozni, utána meg hazamegyek. Elvégzem azt a kis munkát. Ezt nem tolerálja, vagy nem tolerálta az ellenzéki szavazó most már, hogy van választék, de igazságos-e?
De azt kell mondanom, hogy az ellenzéki pártoknak, mármint az U-ellenzéki, most így nevezzük őket, az U-ellenzéki pártoknak a tragédiája, hogy nem lehet büntetlenül ennyi választást ugyanazokkal az emberekkel elveszteni. Tehát az, és nagyjából ugyanazokkal a programokkal. Tehát az, hogy képtelenek voltak, hát hogy még mindig beszélünk Gyurcsány Ferencről, hát ez egy képtelenség. Tehát ez elő nem fordulhatna egy valódi európai országban, hogy valaki ennyi vereség után még mindig előjön és ajánlatokat tesz, és úgy tűnik, hogy az ellenzék legnagyobb pártjaként működik. Az egyik, hogy nem cserélték le az embereiket, a vezetőiket. Tehát ezt nyilván már meg kellett volna tenniük az első, tehát a 14-es választásokra, amikor elvesztették, aztán 18-ra meg abszolút így van. A második probléma pedig az, hogy itt tulajdonképpen érdekes módon képtelenek voltak intellektuálisan mind a nagyvárosoknak, Budapestnek, tehát annak a középosztálynak, vagy amit én Pannóniának nevezek, annak igazi ajánlatot tenni. Hát többek között például máig nincsen egy érdemi Budapest programjuk. És most nem olyan, amit úgy leírunk, hanem amit, na most mit csináljunk? Hát itt halódik Budapest folyamatosan. És hát mindenki tudja, hogy az ellenzéknek ez a központja. És nem képes az Orbán rendszerben valamit kihozni magából, és most ne válaszoljuk, hogy nagyon nehéz Orbánnal szembe, mert eközben Botka László Szegedje működik, és most itt is tudok mondani Budapesten is kerületeket, amelyek működnek ellenzéki kerületként, tehát ne játsszuk ezt, tudni kéne Budapest programot csinálni, képtelen volt rá. Tehát nincs Pannóniára program. Ehhez képest arra a Húniára, a lemaradó, tehát azokra a falvakra, amikről beszéltél, aztán végképp semmi. Tehát megállapítják, hogy szegények, nyomorultak vagytok, nagy baj van. És utána mi jön? Mi az ajánlatod? Mondj valamit. Tehát, hogy mit fogsz csinálni a lemaradó térségekkel? Mi az, amit hozni fogsz? És most nem az, hogy akkor most te fogsz átgyújtani nekik ugyanolyan választás előtti ajándékokat, mint az Orbán Viktorok. Mi a valódi ajánlatod? Na most ez nagyon nehéz, tehát én tudom, pokolian nehéz a lemaradó társadalmi csoportok számára igazi programot adni. Ez az egyik legnehezebb dolog. Látjuk, Európa tulajdonképpen ugyanezzel küzd. Hát ugyanígy azért jönnek a szélsőséges pártok. De hogy nem is próbálták meg, tehát hogy nincsen, most mondok egy példát, nincs egy tisztességes roma program. 15 éve nincsen. Most az, hogy a Fidesz ellopta az összes roma pénzt, ez nem egy válasz. Mi a programod, mit akarsz csinálni egy társadalmi csoporttal, amelyik mondjuk a legszegényebbek közé tartozik. De általában mit akarsz ezekkel a falvakkal? Mit akarsz a kisvárosokkal? Na most ez, hogy ezt nem tudtad megcsinálni, hogy nincs önkormányzati elképzelésed. Tehát én súlyos intellektuális problémának látom az ellenzék helyzetét. Ebben sajnos, és akkor itt jön a következő, hogy a Tisza pártnak sincs. Tehát, hogy pillanatnyilag a hívők egy másik hitet fölvettek, jön egy messiás, hát ha majd lesz valami, előbb vagy utóbb, csak mond valami olyasmit, de egyelőre azon kívül, hogy higgyetek nekem, nincs más, mert ugyanazok a dolgok jönnek elő, amiket már ismerünk a gyakorlati javaslatokba. Valójában szakpolitikailag érdembe nem mondanak semmit. És az nem válasz, hogy a választásokhoz nem kell szakpolitikai program. Kormányozni kéne most már jól végre. És ezt nem hitték el az ellenzéknek, hogy jobban kormányozna, mint Orbán Viktor. Vagy lehet, hogy jobban, de nem jól. És az elég. Ennek következtében egyébként a választóikat pokolian sajnálom. Mert a választók semmiről nem tehetnek. Tehát végül is becsülettel, a nagyobb része becsülettel 10-12 éve végigharcolta ellenzékiként kint a téren, az adott helyzetben, és nem tehet a vezetőiről. És akkor most Magyar Péter azt üzeni, hogy te nem vagy jó ember. Miközben nem tett semmiről, és hát Magyar Péter még a Fideszben ült, amikor ő már kint állt a téren, és követett követelte azokat a dolgokat, amelyeket most Magyar Péter követel.
Hát nem a választónak üzeni Magyar Péter, hanem a Gyurcsánynak üzeni, hogy te nem vagy
jó. Csak ez a szerencsétlen választó, hát tudom, el kéne hagyni, de hát ezek azok a nehézségek, amik... Igen.
El is hagyta.
Elhagyta.
Hát elhagyta. Hát itt van ugye Vásárhelyi Máriának a cikke az Élet és Irodalomban az áruló választóról, amivel kapcsolatban mi beszéltünk erről korábban, mert ezt nem először mondja és írja le, és akkor mondtam neki, hogy tudja, ismeri-e a Bertolt Brecht történetet, ugye, amikor 53-ban berlini lázadás munkások, és akkor Bertolt Brecht írt egy verset arról, amit valakitől, valamelyik korifeustól hallott, hogy a nép elvesztette a párt bizalmát, és akkor közöltek, hogy tessék leváltani a népet,
igen,
javasolta. Itt is ez, amikor megjelenik azt, hogy a választó elárult bennünket, az már olyan, amikor az ember elveszíti a, hogy mondjam, csak a józanságát, a képességét arra, hogy megítélje a helyzetet. Tehát ez már én úgy gondolom, hogy egy ellenzéki pártnak a vége, amikor azt gondolja, hogy őt az áruló szavazói hagyták el, és nem ő tehet arról, hogy mit csinálnak a választók.
Az igazság, hogy én folyamatosan választókat árulásra próbálok buzdítani. Én a Gyurcsány választókat kezdettől, tehát mivel kezdettől az volt a véleményem, hogy Gyurcsány Ferencet nem szabad megválasztani, ezért én mindig azt gondoltam, hogy ezt mondtam azok között, a barátaim között, akik Gyurcsány választók voltak, hogy, vagy akár a vezetésben benne voltak, hogy rosszkor vannak, rossz helyen, tehát egyáltalán nem szabadna olyan helyen lenni. És most hadd mondjam, hogy tulajdonképpen sajátos módon minden reggel azzal kelek, hogy megpróbálok Fidesz választókat, ha tetszik, árulásra buzdítani. Hagyjátok ott, becsaptak titeket. A Fidesz választókkal pontosan ugyanígy vagyok. Évek óta próbálom bizonygatni, hogy a Fidesz választók nem tehetnek arról, hogy Orbán Viktor félrevezeti őket, nem tehetnek arról, hogy rosszat választottak. Tehát én most se Trump választóira vagyok, most eltekintve az őrültektől dühös, hanem arra, akik ezt megcsinálták. Szóval borzasztó, hogy a kis falvak választói oda mennek és leszavaznak, de ez majdnem olyan, mint amikor csendőrszuronyokkal nyílt választásra oda kísérték a Horthy korszakban a parasztokat, hogy szavaz le a kormánypártra. Szóval az Isten szerelmére hagyják ott. Örülök most mindennek ellenére, hogy úgy gondolom, hogy a 12. kerületben nem kormányzott rosszul Pokorni Zoltán. Ennek ellen örülök, hogy végül is az egész Fideszt úgy, ahogy van, leszavazták. Ez biztos, hogy el lehet képzelni árulásként is, hiszen nem tudom, mióta már Fidesz választók voltak, de hála Istennek, hogy megtették.
Na de Laci, te az előbb azt mondtad, hogy amikor valaki fölébred és azt mondja, hogy választok, és a Magyar Pétert és a Tiszát választja, akkor nem egy programot, egy tudást, egy biztos vezetőt választ, hanem egy hitet.
Így van.
Tehát tulajdonképpen, amikor azt mondod mondjuk a DK-s választónak, hogy dezertálj, akkor annyit mondasz neki, hogy választ egy másik hitet?
Én őszintén szóval az az igazság, hogy még azt sem mondtam, hogy ezzel egyébként még nem mondtam, hogy ő a Tiszapársra szavazzon.
Hanem egyenre, csak annyi.
Nem, ez még nincs választás. Tehát egyelőre még csak azt mondom, hogy pillanatilag menjen ellenzékbe. Én még mindig azt gondolom, hogy létezik olyan, hogy ellenzék nagy elvel, amelyben a Tiszapárt az egyik, de amelyben pillanatilag még benne vannak a DK-sok, benne van valahol a mélyében, benne van a Momentumtól a Jobbikig és a szocialistákig, benne vannak. Én úgy gondolom, hogy eldőlni, na ha valami a 25-ös év végén legkésőbb, 26-os év elején eldől, hogy fog kinézni az ellenzék? És most nem az ellenzéki választó, hanem hogy fog kinézni intézményesen az ellenzék. Tehát kik lesznek a porondon? Ebből a szempontból ez egy döntő kérdés, hogy ma például a városok vezetésében még azok a régi pártok ülnek, akik elvileg már nincsenek a képletben. Most azok hogy ülnek ott? És nem léptek ki. mármint a városvezetők. Most mi van ilyenkor? Hogy fognak neki menni a választásnak? Tehát itt én, ez egy nagyon átmeneti korszak. Itt még pillanatnyilag, most bocsánat, hogy összehasonlítást teszek, ez olyan, mint a lengyel szolidaritás volt 1988-89-ben, hogy mindenki ott volt a szolidaritásban. A választások után 5 perccel kiderült, hogy senki sincs a szolidaritásban. Pillanatok alatt pártok lettek, pillanatok alatt teljesen átformálódott az egész szolidaritás, többé-kevésbé megszűnt, politikai erőként megszűnt. Na most ez azt jelenti, hogy én azt gondolom, hogy a Tisza párt is még abban a mozgékony helyzetben van, hogy lehet, hogy ő lesz a szolidaritás, amelyik végül is mindenkit elnyel, a Tisza, és
ő lesz a szülőanya.
Ő lesz a szülőanya, de hogy ki fog kormányozni, és hogyan, az egy egészen más helyzet. Vagy legalábbis nagyon remélem, hogy egészen más helyzet, mert hogyha a jelenlegi felállásban megyünk neki a választásnak, akkor valami elképesztő kormányzás következik, és sajnos ezt Szlovákiában láttuk, hogy az Igor Matovicsok megnyerték a választást, majd utána néhány évvel visszajött Robert Fico.
Ami látszik a hatalmon, hogy ideges, és hogy tulajdonképpen elkezdett futni a Magyar Péter narratívája után. Gyerekintézményektől kezdve mindenféle más dolgot utólag elkezdtek csinálni, de én nem látom az aggodalmat igazából Orbánon. Azt, hogy nyugodtan elvonul Indiába, ki tudja milyen pénzen, és ki tudja mit csinálni tulajdonképpen, mintha valami tisztító kúrán lenne, egy guruval van az őskeresztény, tehát egy pogány pappal, hogyha már megpróbálunk valami hasonlatot keresni. Mindegy, ez az ő dolga, csak nem látom az aggodalmát. Mintha nem hinne ebben a történetben, hogy ő megdönthető lenne, mintha úgy gondolná, hogy itt valami igen, ellene induló váratlan nagy tömegmozgalom van, de ez egy olyan hullám, ami el fog ülni, hiszen minden hullám elcsitul a végén.
Igen, ezt szerintem így gondolja, valószínűleg személyesen döntő jelentőségű volt, hogy az a rés, amit ez a kegyelmi ügy ütött a Fidesz oldalon, és amit különben Lázár János be is vall, tehát szerintem az egy nagyon világos és kivételesen őszinte mondás, hogy mi hibáztunk, nem az ellenfél jó, igen, ők súlyosat nem egyszerűen hibáztak, vétkeztek, és ez, ha egy kicsit ügyesebb lett volna az ellenzék, még nagyobb hatással lett volna a választókra, leginkább a Fidesz választóira. Tehát akkor megrendült az Orbáni rendszer belülről, és akkor nem egyszerűen csak Novák Katalint és Varga Juditot vesztették el, vagy Balogh Zoltánt, mert elvesztették őket, hanem azt a magabiztosságot, hogy uralom a pártomat, és uralom a hatalom összes régióját, ezt akkor ott Orbán Viktor nem uralta. És ha nem, bocsánat, én mindig így gondolom, hogy ez olyan, mint amikor a Kádár rendszer megrendült 86-87-be, ha akkor egy kiszes csinál lázadást, Fejti György valaki, akkor Magyar Péter kiugrott. Ez Orbán Viktor és Kádár János számára ez nem igazi veszedelem. Ő igazi veszedelemnek akkor Grósz Károlyokat, Beresz Jánosokat, a politikai bizottság tagjait, a feltörekvő őrségváltókat nézte, hogy azok nem mozduljanak. Na most igen, a Lázár János Rogánot tart, nézi, Gulyás Gergelyt nézi, nem mozduljatok, fiúk, és lehet is látni, hogy nagyon is figyeli őket Mézes Madzag és Hurkosbot politikájával, tehát egyáltalán nem biztos a saját pártjának a felső vezetésébe, mert azok valódi szakadást tudnak előidézni a rendszerben. Na most ezt eddig megúszta. Nagyon ők viszont, és azt gondolom, hogy ez a különbség, hogy Orbán Viktor megúszta, nyugodtan néz maga elé, semmi baj, kézben tartom az embereimet. szerintem akik igazán idegesek, és akik mozognak, azok pont ezek az őrségváltók. Jó nekünk neki menni a választásokon Orbán Viktorral? A tetejébe legalább annyira látják, mint én, hogy külpolitikailag ez egy zsákutca. Tehát nem igaz az, hogy Lázár Jánosok, Gulyás Gergelyek nem tudják, hogy az Európa ellenes, orosz barát vagy Trump barát politika az rövid távon is egy bukás, de hosszú távon egy biztos halál. Ezek nem Moszkva és Peking felé akarnak menni. Na most ezt ők tudják, csak várják, hogy na mikor lehet kockázat nélkül kimenni a rendszerből, és megszabadulni Orbán Viktortól. Állítom egyébként, hogyha nem Trump győz, hanem Harris van itt a pályán, akkor nagyon gyorsan eldöntötték volna ebben a politikai bizottságban, hogy hát talán mégse kéne ezt az Orbán Viktor tovább tartani, és ő nem Indiában ücsörögne, hanem Dubajban, vagy esetleg egy Moszkva melletti dácsában Assad elnök mellett. Ami
nem de ott van a bukott oroszok által támogatott külföldi vezetőknek a város része, ugye ez a, hát, ahol az Assad is költözött most, tűnik.
Igen, hát ez...
Ott gyűjti őket a Putyin.
Nem biztos, hogy oda kell menekülni, Dubaj lehet, hogy jobb, nem tudom, ezek
jó, de figyelj, vágyálmok. Mégis Trump győzött. És igen. Mégis az van, hogy a kór terjed, itt van Ausztria. Most bukott meg az a koalíciós lehetőség, hogy a néppárt a liberálisokkal meg a szozdemekkel összefogva a szabadságpártot megelő. Most a szabadságpárt fogja megkapni a kormányalakítás jogát. Egy orosz párti, Putyin párti, illiberális, amit akarsz, erő. Ami mellett a néppárt másod egedűs szerepben lehet. Hát mintha a dolog éppen, hogy győzne, vagy terjedne. Hát...
Ez most nagyon igaz, a tetejében nem régen estünk át a román választásokon, hát ahol kiderült, hogy elég érdekes dolgok történnek. Egyébként éppen ezekből jelenik meg az a valódi élet-halálharc, amit az európai pártok, mainstream benfentes pártok küzdelme a szélsőségekkel. Én azt gondolom, hogy Európa többé-kevésbé ugyanolyan keményen be fog avatkozni Ausztriában, mint ahogy beavatkozott Romániába. Tehát az, hogy az osztrákok megkockáztassák, hogy például a néppárt összeálljon a szabadságpárttal. Ez azt jelenteni, hogy a CDU-nak ki kéne nyitni az ajtót az AfD felé. Erre van nyomás, tehát éppen Donald Trump oldaláról, vagy hát embere Musk oldaláról. Én azt gondolom, hogy ha ezt megteszik, akkor valóban, ha tetszik, Európa elesett. De élethalál kérdés nekik, hogy ezt ne tegyék. Na most Ausztriában is, igen, az igazi vita abban volt, és ez egy valódi vita, hogy kormányozzunk, vagy végre csináljunk reformokat. Na most a szocdemek elsősorban, de másosorban a néppárt is, nem akarunk reformokat. És a liberálisok, a legkisebbek reformokat kell csinálni, hogy végül is kormányozni tudjunk. Na most ez szétvitte. Ez egyébként meg kell mondanom, Magyarországon ugyanígy lenne, ha lenne ilyen három párt. Valahol a mélyben egyébként van. Ugyanez zajlik Franciaországban. Hát a Macron lényegében reformokat akar, de kicsi liberális pártocskája van. Nem akar reformot, se a konzervatív oldal, se a szocialista, vagy még ennél is szélsőség Mélenchon oldal, de hogy akar. Na most ehhez képest Európában mégis az a tét. Csinálunk végre reformokat, hogy felzárkózzunk. Na most ez Magyarország tétje is. Most nem arról van szó megint, hogy átveszi valaki a kormányzást. Ha nem fog reformokat csinálni ebben az országban, akkor mi így is, úgy is lemaradunk. Lehet, hogy nem Orbán Viktornak fogják hívni a vezetőt, de ugyanúgy Európa perifériáján fogunk ücsörögni. És legfőjebb bal periférián, és nem jobb periférián, de ez nem sokat hoz. Igenis, a változás nem egyszerűen csak kormányzás, reformok, átalakítás. Neki kell vágni az egészségügy, az oktatás reformjainak. Neki kell vágni annak, hogy a mesterséges intelligenciát ne kívülről nézzük. Neki kell vágni az informatika reformjának. Nem jutott eszébe ez a korábbiakban, legalábbis olyan szinten, amilyen szinten ennek eszébe kellett volna jutnia a politikai elitnek.
Hát, mi dől el ebben az évben? Mert azt mondtad, hogy voltak éppen majd 2026 elején látjuk meg, hogy hogy állunk, de van-e olyan erő, tehetség túl az önszerveződésen, a társadalom önszerveződésen, amit a Tisza szigetek létrehozásában megcsinál, de hát ennél többre nem képes, mert ugye azért vannak vezetők a világban, hogy ezeket a dolgokat megoldják. Ha tehát nem teremtődik Magyar Péter mellett, vagy nem fogad el maga mellett egy nagyon kompetens vezetést, és tényleg kompetens vezetést, akkor egy ilyen szétzilálódott mozgalmi állapotban nekivágni egy választásnak valóban nagyon, nagyon nehéz, ha nem kilátástalan dolog.
Hát az egyik, ami el fog dőlni 25-ben, és ez csak nagyon röviden mondom, a nemzetközi oldalról el fog dőlni a német választásokon, hogy egy működőképes koalíciót hoznak-e össze, és ez a működőképes koalíció képes lesz-e Európa vezetésébe komolyan részt venni. El fog dőlni a francia helyzet. Valamilyen irányban el fog dőlni. Én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb Macron úrrá lesz azon a káoszon, ami most alatta van. És valamennyire helyreállítják a rendet. Ha ez helyreáll, egyébként létez a maga rend, Ursula von der Leyen és a bizottsággal megvan. Ezek után úgy gondolom, hogy Magyar Pétereknek és a politikai elitnek világossá kéne tenni, hogy szakmailag mi nem fogunk tudni előállítani olyan projektet, amelyre szükség van. Mi valójában hozzuk a ellenzéki tömeget arra, hogy legyen egy olyan szakértői kormány, amit már próbáltunk Bajnai Gordonnal, aki legalább az első időszakban megoldja a jogállami kérdéseket, megoldja az alapvető reformok elindítását, megoldja a gazdaság erről az elindítását, újindítását a gazdaságnak, és lényegében képes arra, hogy bebizonyítsa a társadalomnak, hogy nem azért cselekszik, mert mandátumot akar, nem azért cselekszik, mert pénzt akar, hanem azért, hogy változás legyen. Ezt tulajdonképpen megpróbálták az olaszok, Draghival, korábban Montival, nem egy kizáró dolog. Ezt minőségi emberek ebben az országban léteznek, ha nem itt léteznek európai szakmában. Minden további nélkül láttuk, hogy ez előállítható. Azt gondolom, hogy politikailag újra, csak kimondom, 25 végén döntenie kell a nagyvárosi vezetőknek. Akarnak még a jövőben hosszabb távon valamit, vagy se. Ha akarnak, elő kell állniuk egy politikai szerveződéssel. Ha nem képesek, többek között például jelöltek, hát kiknek a jelöltjei lesznek itt? Olyanoknak kell lenniük, akikben egy város megbízik. Olyanoknak, akikben egy falu megbízik. Ez pedig legjobban azok ismerik, akik most ott vannak. Most ebből a szempontból ez nem egy irreális dolog. És végül az utolsó, szakpolitikailag igenis létező, kinevelt ez az ország a 80-as, 90-es években szakpolitikai elitet. Igenis, elég elolvasni azt, hogy mit ír egy Surányi György a gazdasági helyzetről, és mit kéne csinálni. Elég meghallgatni Holoda Attilát, hogy mit kéne csinálni az energiarendszerben, és merre kéne tovább menni. Elég fel tudom sorolni azokat az embereket. Meg kéne őket hallgatni. Most a politikát értem alatta.
Igen, amikor Márki-Zay Péter előjött, akkor megalakultak ilyen különféle értelmiségi szakcsoportok, és készítettek elő a programot, amit önnek a felét se értette, meg tűrte is, hogy a különféle kis pártocskák, mondjuk a Párbeszéd, vagy a szocik túlélő emberei beleszóljanak a saját embereikkel, kavarjanak bele, szóval előbb-utóbb egy káosz lett, és akkor ezek a szakértelmiségiek így húzódtak vissza a dologból, de látszott, hogy vannak.
Igen.
Megint meg kéne nyerni, ez nagyon nehéz dolog lesz, mert csalódtak. Csalódtak a politikában. Meg kéne nyerni a bizalmukat. Ezzel kapcsolatban pedig az is eszembe jutott, hogy a DK körül elég komoly értelmiségi csapat verődött össze. Most hagyjuk ezeket az árnyék kormány ügyeket, de amikor itt a rádióban megkérdezünk embereket, fontos embereket, hozzáértő embereket, akkor hozzá kell mondani azt, hogy a DK-nak ilyen meg olyan szakreferense, ilyen meg olyan képviselője, stb. Magyar azt akarom kérdezni, hogy ezeknek a pártoknak az értelmiségi részét miért nem lehet használni? Kellene?
Én azt gondolom, hogy, és akkor megint visszatérek ide, az egy hatalmas bizalomerősítő tényező lenne, ha kimondanák a politikai vezetők, hogy nem feltétlenül ők akarnak kormányozni. Nem hiszi el senki, szerintem ő maga se, Magyar Péterről, hogy ő kormányképes, személyesen. Na most, ha valaki képes azt bevallani, hogy nem én fogok, én leszek a legnagyobb párt vezetője, és énnek ebből a szempontból politikailag én uralom a teret, de nem én akarom megmondani, hogy hogyan alakuljon a költségvetés, nem én akarom a jogállamot újra fölépíteni, csak segíteni akarom ezt. És a szakértőket pedig nagy mértékben a szakértők tudják garantálni, tehát abban a pillanatban egy-egy szakma eleje magát garantálja. Tehát én ezért mondom, létezik ilyen, amit úgy hívunk, hogy szakma eleje, tudja mindenki, hogy kiért ehhez vagy ahhoz. Ezek vagy egymással képesek szót érteni, szerintem igen. Abban a pillanatban másként gondolkoznak arról, hogyha kiderül, hogy de hiszen akkor tulajdonképpen most rajtunk a sor, hogy kormányozzunk. Ahogyan egyébként ez látszott, hogy egy Covid idején rá kéne bízni a szakértőre, hogy ezt az időszakot kormányozza. Ez olyan most a helyzetünk, mintha egy járványban lennénk. Most azok a szakértők kellenek.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Lengyel László közgazdász politológus volt a vendég 9 és 10 óra között. Hölgyeim és uraim, itt a mai műsor vége. Balogh Kármen, Csorba László, Zsitai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!